Áldott és békés karácsonyt minden kőszikla tagnak és vendégünknek is mai napon. Zsolt azt mondta, hogy nagy áldás nektek, amikor itt duóztok előttünk. Hadd mondjam, hogy nekünk is óriási áldás évről évre. Amikor duóztok, trióztok, a négyes nem tudom, de tavaly az is gyönyörű volt, úgyhogy várjuk már is a következőt. Áldott karácsony mindannyiótoknak, és én szeretném folytatni a megkezdett bizonyságtételeket Isten igéjéből, ahogy ő bizonyságot tesz a fiáról. A Szent Földön fogunk kalandozni, és hadd kezdjem azzal, hogy van Betlehemben egy kávézó, ebben mindjárt van két gyönyörű dolog, az egyik Betlehem, a másik pedig, hogy van ott kávézó, ami én azt gondolom, hogy minden egyes turista lefényképez. Mi is, amikor odaértünk, a csoport egyik része azonnal előkapta a fényképezőgépeket, és elkezdtünk kattogni, hadd mutassam meg, hogy miért. Az egyik fele előkapta a fényképezőgépet, és mosolyogva, kacagva fényképezte a Stars and Bucks nevű kávézót. A csoport másik fele... Köszönöm szépen! Kicsit később kell, amikor majd drámai pillanatokhoz érünk, de néhány elcsúszás azért lesz még itt. A csoport másik fele viszont nem fényképezett, és nem tudta, hogy mi, miért lettünk ennyire lelkesek ezen kávézó láttán. Nos, azok, akik ismerik az eredeti kávézót, a Starbucks nevű kávézót, mi tudtuk, hogy ez egy vicces másolat, ami meg sem közelíti az eredetit. Bár a neve majdnem az, a logója majdnem az, ez nem az eredeti. Akik viszont nem ismerték a Starbucks nevű kávézót, voltak ilyenek velünk, ők nem tudták, mire vélni. Számukra egy volt a sok között. Egy eredeti kávézó. Nem álltunk meg kávézni, kíváncsi lettem volna, hogy milyen az íze, úgyhogy vissza kell menni, ezt még ki kell próbálni. Ezzel együtt arra gondoltam, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük az eredetit, ahhoz, hogy amikor egy másolattal találkozunk, akkor bár mosolyogva is, bár fényképezve is felismerjük, hogy az nem az eredeti. Úgyhogy én ma szeretnék nektek az eredeti történetről beszélni, aminek született rengeteg másolata. Sokszor mi észre sem vesszük, hogy mi a másolat és mi az eredeti. Egyrészt remélem, hogy ezzel sikerül felkeltenem újra, ha egy kicsit meglankadt, az érdeklődéseteket az evangéliumok iránt. Másrészt remélem, hogy fel fog hevülni továbbra is a szívünk és a lelkünk, ahogy ezt hallgatjuk. Betlehem nincs messze Jeruzsálemtől. Összesen 8 kilométerre fekszik ez a hajdani kis falu, jelenleg nagyobb város. Ha megnézitek ezt a képet, ez Betlehemnek a széléről készült, és ebben az az érdekes, hogy nem messze onnan látszik egy, hát elég nehezen, itt is mutatom, meg ott is mutatom, egy arany kupola. Az a jeruzsálemi templom. Ez segít talán elképzelni, hogy milyen közel vagyunk a templomhoz, Jeruzsálemhez. Milyen közel született a megváltó Jeruzsálemhez. Ma Palesztin területen van az a ez a város, amit Betlehemnek hívunk, és annak idején sokkal inkább így nézhetett ki, ez az 1800-as években, 900-as évek elején készült fénykép Betlehemről. Rengeteget változott. Hol van Betlehem? Hadd mutassam ezt meg nektek. Itt fönt a piros vonal nem nagyon látszik, de itt fönt van Nazaret, északi részén Izraelnek, és mintegy 140 kilométerre tőle van Jeruzsálem, Betlehem, és majd kicsit később fogok beszélni róla, egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Heródium. Ezt a 140 kilométeres sétát kellett megtegyék, hogy elérkezzenek Betlehembe Názaretből. A Szent Család. Egy másik képen még közelebbről látszik ez a három helyszín, amiről én ma szeretnék beszélni. Betlehemtől nem messze, ugye láttátok fényképen is, van maga Jeruzsálem, próbálom itt is mutatni. Ez a 8 kilométeres távolság, amit aztán később meg is tettek amikor felvitték Jézust a templomba. Itt még közelebbről látszik a Szent Város. Dávid városának nevezi Betlehemet Isten igéje. Nem Jézus volt az első jelentős szereplő, aki itt született. Elárultam, hogy ki volt a másik. Dávid maga, Dávid király. Mit tudunk róla? Hasonlóan egy pásztor fiú volt, aki később király lett. Ebből a városból indult, és Jeruzsálemben uralkodott. Nagyon érdekes a hasonlat. Hadd olvassam meg el nektek. Egy fél évig tanulmányoztuk Dávid életét, és talán emlékeztek ezekre az igékre, amit akkor olvastunk. 1 Sámuel 16.1-ben olvastuk. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Törzd meg olajjal a szarudat, és indulj, elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Ugye végigmennek a fiúkon, még végül Sámuel megkérdezi, hogy van-e még fiad. És akkor behívják a nyáj mellől a pásztor fiút, Dávidot, és úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki, hogy megérkezett Betlehembe, megtalálta a leendő királyt, majd itt fel is kenik királynak Dávidot. A következő képen látok egy panoráma felvételt arról a részről, ahol a pásztor fiúk legeltették a nyájakat Betlehem mellett. Dávidtól kezdve egészen addig a pásztorokig, akiknek utána megjelennek az angyalok. El tudjátok képzelni, hogy ezen bár sokkal zöldebb vidéken, mi akkor voltunk ott, amikor nagyon száraz időszak volt, itt voltak lent a pásztorok, ezeken a lankás dombok mellett a nyájukat legeltették, amikor egy éjszaka megjelentek az angyalok. Nos, erről a történetről fogunk egy kicsit többet beszélgetni. Dávidhoz még annyit hadd kössek hozzá, ugye itt van az ige, ami arról szól, hogy megtalálják a fiút, Dávidot. Róma 1.3-ban így olvasunk róla, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. És tudjuk azt, hogy azért kellett lemenjen József Betlehembe, hiszen ő Dávid házából származott, és az összeszámlálásnál ott kellett legyen abban a városban, ahonnan ő származott. Dávid is innen származott, ennyit szerettem volna az elején összekötni a számotokra. Visszaugrunk. Még szokom ezt az új kattingatós dolgot, jó? Meg lesz. Még egyszer megnézhetitek. Én addig elkezdem felolvasni Isten igéjét, jó? Legalább a háttérben ott vannak a pásztorok, meg a legeltetőjük. Két evangélium ír a születésről, az egyik Máté, a másik Lukács. Márk elegánsan átlépi ezt, és egyből a 30. évnél kezdi az evangéliumot, János pedig nagyon általánosan ír a születésről. Úgyhogy hadd olvassam először nektek Lukács evangéliumából a születésnek a történetét, legalábbis annak egy részét. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Amíg olvasom, el tudjátok képzelni mindaz, ami itt történt ezen a helyen. Az angyal pedig azt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Azon gondolkoztam, és két történetet fogunk megnézni, azon gondolkoztam, hogy miért pásztoroknak, és miért bölcseknek? Nem tudom, hogy föltettétek-e valaha ezt a kérdést. Olyan természetesnek vesszük, mi is kiraktuk tegnap a betlehemi kis jászolt otthon, olyan természetesnek vesszük, hogy ez hozzá tartozik a karácsonyhoz. De miért pásztoroknak, és miért bölcseknek jelentette ki. Amikor ezt a kérdést föltesszük, nagyon sok érdekes dolog fel fog vetülni nekünk magáról, a Mesiásról. Az igéből bárhol, ha megnézzük, ahol bárányról beszél, ott érdemes fölkapni a fejünket. A bárány és a pásztor téma szinte végig húzódik az Ószövetségen és az Új Szövetségen. A templomban ugyanis, és mindjárt megmutatom nektek a templomot, a templomban ugyanis évről évre rengeteg bárányt áldoztak föl. Rengeteg bárányt áldoztak föl, mintegy 10 kilométerre, 8-10 kilométerre Betlehemtől. A templom ma így néz ki Jeruzsálemben, és rávetítettem, így nézett ki az első században, ahogy Jézus látta, és így néz ki ma. Így néz ki ma. A templom. Ezrek és ezrek gyűltek össze évente egyszer ebben a templomban az áldozati ünnepre, a húsvét ünnepére. Nem csak ezrek és ezrek, hanem milliók jöttek össze, hogy áldozzanak az elmúlt év bűneiért. Utána néztem, hogy hány bárányt jelentett ez az áldozati ünnep. Sokszor nem gondolunk bele ebbe. Józsefus a következőt írta el, erről 256.500 bárányt áldoztak föl abban az évben, amiről éppen írt. Az összeszámlálásnál Józsefus azt írta, hogy 2,7 milliónyi zsidó élt ekkor Izraelben. Tizen álltak össze családok, közösségek, és az ő nevükben áldoztak föl egy bárányt. Most nem megyek bele, hogy ez mennyi idő kellett ahhoz, hogy ezt mind végig csinálják. Mégis végig csinálták. Fontos jelentősége volt ennek. Ebből tudjuk azt, hogy hihetetlen mennyiségű bárányra volt szükség ehhez az ünnephez. Hol tenyésztették ezeket a bárányokat? Jeruzsálem környékén, Betlehem környékén. A betlehemi pásztorok a bárányokat nem a csarnokba vitték, és a hentesnél adták el, hanem a templomba vitték, és adták a papoknak, adták el a népnek, hogy feláldozzák őket, mint áldozati bárányokat. Érdekességként, hadd mutassam meg ezt a képet nektek, van egy úgynevezett harmadik templom intézet Jeruzsálemben. Volt egy szabad délutánunk, azt csináltunk, amit akartunk, elmentünk a harmadik templom intézetbe. Ez egy nagyon elkötelezett ortodox zsidó közösségnek a múzeuma, egyesülete, közössége, intézete. A legfőbb céljuk az az, hogy készülnek arra, hogy fölépítsék a harmadik templomot. És ebben a múzeumban kiállították az összes eszközt, amit már elkészítettek, arra készen állva, hogy amint a templomhegy újra Isten által az ő birtokukba kerül, fölépíthessék újra a templomot. Egészen odáig elment ez a készülődés, hogy amit látok a képen, itt ezen az oldalom, ez az áldozó halomnak, az eredeti áldozó halomnak, áldozó domnak a másolata. Kóser kövekből megépítve, a szabályoknak, a törvényeknek megfelelően. Egészen odáig elmentek, elmondta nagy büszkén, aki vezetett minket körbe, hogy összesen 6 órára van szükségük ahhoz, hogy ezt itt szétszedjék, és körülbelül 600 méterrel odébb a templomhegyen fölépítsék. Mi ezt a részét az igének nem ismerjük. Nem része a kultúrámnak. Ők viszont pattanásig feszült várakozásban állnak, hogy újra megélhessék azt, ami akkor az első században természetes volt. Újra akarnak bárányokat áldozni. Sőt, évente egyszer, ahogy látjátok, papírruhába öltöznek, és az ő szerény körülményeik között megpróbálják megélni ezt. Szinte az Ószövetség zajlik még mindig Jeruzsálemben. Annak idején az első században azok a pásztorok arra a nyájra, amikor vigyáztak, arra készültek, hogy ezeket a bárányokat fölviszik Jeruzsálembe a templomba, eladják, odaadják a papoknak, hogy föláldozzák. A mai napig ezt próbálják követni és folytatni. És akkor jönnek az Úr angyalai, és azt mondják a pásztoroknak, menjetek el Betlehembe, mert üdvözítő született ma néktek. Értették ezt a pásztorok? Számunkra nem lehet nem érteni, hogy a pásztorok, akik az áldozati bárányokat nevelték, elviszi az Isten őket oda, ahol megmutatja nekik a végső áldozati bárányt. Értették? Valószínű nem. Valószínű nem. Ők csak mentek, követték a kijelentést és ünnepeltek. Mi viszont már ennél inkább érthetjük ezt, ugyanis később az evangéliumokban olvassuk Jánostól. Másnap János látta, keresztelő János látta Jézust, amint jön fel, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Az Isten mindjárt a kezdetekben úgy mutatja be a világnak a messiást, mint az ő báránya, a végső áldozati bárány. Ez nem később derült ki. Ez nem utólag a levelek, Pál leveleiből tudjuk. Az Isten előre megmutatta, hogy elküldte az áldozati bárányt. János, keresztelő János Ézsaiás 53:4-7-ből idézte, amikor ezt mondta, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Gyönyörű ez a kép. Gyönyörű ez a kép. A pásztorok nem értették. Ők még a régi rendszerben voltak. Tenyésztették az ezer meg ezer bárányt. Évről évre. És nem volt elég. Még el nem jött a végső áldozati bárány, aki magára vette és hordozza a mi bűneinket. Vissza fogok erre még majd térni, hogy az Isten hogyan mindennel a születéstől kezdve, sőt a születés előtt, ezt fogjuk most megnézni, mindennel a messiásra mutat. Mindennel a bárányra mutat. A másik történet, ami szintén itt zajlik, Betlehemtől nem messze, az Heródesnek a története, és Heródeshez is kötődik, bár nem ő a központi szereplője. A helyszín, amit szerettem volna nektek megmutatni, ugye azt mutattam, hogy itt van Betlehem, és ott van Jeruzsálem egymástól 8 kilométerre. A pásztorokat láttuk, akik valahol itt Betlehem környékén legeltették anyájukat. Nem messze tőle, összesen 5 kilométerre van egy nagyon érdekes domb. Ez a domb a mai napig ott van, és úgy hívják, hogy Heródium. Ez Heródesnek volt az egyik palotája. Ugye azt tudjuk Heródesről, hogy hihetetlen mennyiségű építkezést vezetett Izraelben. Ez egy nagyon érdekes domb, ott látjátok a űrfelvételen, hogy hogy néz ki, kicsit közelebbről, hogy hogy nézhetett ki. És én rávetítettem, hogy milyen lehetett a palota eredeti szépségében. Ez egy mesterséges domb. Először összehordták a földet, megépítettek egy hegyet, hogy Heródes magasan lehessen, és utána egy gyönyörű palotát rakott rá, hogy onnan lássa Jeruzsálemet és Izraelnek a legszebb részeit. Azt viszont tudjuk, hogy Heródes ekkor nem ebben a palotában tartózkodott, hanem Jeruzsálemben volt, amikor megérkeztek keletről bölcsek. Egy kicsit már látjuk azt, hogy miért pásztorok. Most nézzük meg azt, hogy vajon miért bölcsek? Vajon miért bölcsek keletről? Nem Heródesnél érdeklődtek, amikor megérkeznek ezek a keleti bölcsek. Egyszerűen elkezdenek kérdezősködni, hogy hol találjuk azt a királyt, akit jöttünk látni. Ennek elterjed a híre Jeruzsálemben. Hadd olvassam ezt a részt is el nektek, lássátok, hogy miről is beszélünk. Máté evangéliumából szeretném olvasni nektek a második részből az első 19 verset. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, ti pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Heródes megtudta, kiderítette, és nyugtalan lett. És mindenki tudta, hogy ha Heródes nyugtalan, akkor ő is jobb, ha nyugtalan. Amikor Heródes ideges lett, annak általában valamilyen gyilkosság lett az eredménye. Családi körön belül, a népen belül. Három profécia hangzik itt el, az egyik Betlehemről, a második Egyiptomról, a harmadik magáról, arról a gyilkosságról, amit Heródes elkövetett. Ez egy 1000 fős falu lehetett. Ebben körülbelül a 2 évesnél fiatalabb gyerekek száma 15-20 lehetett. Körülbelül 15-20 gyereket mészároltak le, csak azért, mert Heródes megijedt attól, hogy a királysága veszélybe került. Egy megalomán, paranoiás, félelemmel teli uralkodó volt. Minden hatalma megvolt, mégis félt. Gyerektől félt. Akinek nincs félnivalója, az nyugtalan. Aki kiszolgáltatott, az pedig nyugodt. Gyönyörű kép arról, hogy ki írta ezt a történetet. Nem a földi hatalom, hanem az Isten maga. Minden részletét angyalokkal írta meg. Csodálatos látni, hogy hányszor jelennek meg angyalok ebben a történetben. Józsefnek, Máriának, a pásztoroknak, és még sorolhatnánk utána Józsefnek még egyszer, hogy vezeti őket. És Heródes képtelen, még azzal is, mikor kideríti, hogy 2 évesnél fiatalabb gyerekeket kell elpusztítson, képtelen megállítani a földi hatalom ezt a történetet, amikor az Isten eldöntötte, hogy elkezdi kijelenteni. És itt jelennek meg a bölcsek keletről. A Máté 2-ben olvasunk csak róluk, sehol máshol. Kik voltak ezek az emberek? Kik voltak ezek az emberek? Ugye a hagyomány szerint 3 királyok, a nevük Gáspár, Menyhért és Boltizsár, Baltazár, sok minden módon elterjedt ez a 3 név. Nálunk is otthon bevallom, amikor kirakjuk a betlehemi kis képet, 3 király van, akik tevén érkeztek, és mindenféle ajándékokat hoznak. Isten igéjében nem olvasunk királyokról, nem olvasunk 3-ról. 3 ajándékot hoztak, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 3-an voltak. Az is lehet, hogy 4-en voltak. Az is lehet, hogy 12-en voltak. Nem tudom, nem tudjuk. Én minden esetre ide raktam nektek egy képet, hogyan nézhettek ki a keleti bölcsek, amikor megérkeztek. A görög szó, amit használ Isten igéje rájuk, az ő leírásukra, az a mági. Mági. Még egyszer használja ezt az apostolok cselekedetében, amikor Simon mágusról beszél. Ezek nem királyok voltak, hanem valamilyen értelemben mágusok. Jósok. Csillagvizsgálók. Honnan érkeztek? Azt tudjuk róluk, hogy keletről. Honnan tudtak ezek az emberek arról, hogy meg fog születni a Mesiás? Egyrészt azt tudjuk, hogy Babilon volt ekkora központja a csillagvizsgáló, asztrológus, jós embereknek. És azt is tudjuk, hogy több mint 400 évvel korábban a zsidók itt voltak Babilonban. És azt is tudjuk, hogy az egyik közülük nagyon jelentős mági lett. Az Isten igéje így nevezi Dánielt, Baltazár névem, amúgy a Boldizsár név, az Baltazár, bár semmi köze ennek a 3 névnek ez a 3 királyhoz, mégis érdekes, hogy az egyiküket Baltazárnak nevezték el, ami Dánielnek volt a neve, amikor a babiloni fogságban volt. Baltazár, te nagy mágus. Dániel volt a babiloniaknak az egyik legnagyobb mágusa. Azzal együtt, hogy az Isten hűséges embere maradt végig. ahogy ők értelmezték, az az volt, hogy itt van köztünk egy nagy mágus, aki képes álmokat megfejteni. És ezek közül az álomfejtések közül nem kevés lett olyan profécia, ami előre mutatott a messiásra. Dániel 9.24-ben olvassuk a következőt. 77 van kiszabva népedre és szent városodra, akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a véteg. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Nem kis számítással lehetne kiszámolni, hogy mit jelent ez a 77. Dániel azt mondja, hogy letelik a 70 évnyi fogság, de ez nem jelenti azt, hogy amikor vége van, akkor végleg megérkezik Izrael az üdvösségébe. Hazamehet, visszamehet, de azt tudjuk, hogy amilyen lelki állapotban visszamegy, az még nem az a lelki állapot, amit Isten szeretett volna. Hágiásnál olvassuk azt, hogy ekkor még Izrael népe igencsak bűnben volt. Azzal együtt, hogy már letelt a fogság, 70 éve hazamentek, és Dániel azt mondja, hogy még 70-szer 7 év fog eltelni, amíg végleg eljön a messiás, és eljön a üdvözítő, eljön a végső engesztelés. Ezt a proféciát a mágusok Babilonban ismerték. Pontosan kiszámolták, hogy mikor kellett megjelenjen az üdvözítő. És amikor eljött az idő, figyelték a csillagokat, most ebben a részében nem fogok belemenni, de a csillagok állása úgy állt, hogy elindultak, és azt mondták, itt az idő. Amit előre kijelentettek, elérkezett. Elindultak és jöttek. A babiloni mágusok. Mi alapján? Az Isten kijelentett proféciája alapján. Az Isten kijelentett proféciája alapján. A születésnél tartunk, és már is két dolog itt van előttünk. Az egyik az az, hogy ő az Isten báránya. A másik pedig az, hogy ő az, akit az Isten előre jelzett, hogy el fog jönni. Két olyan dolog ebben a történetben, ahol az Isten az Atya azt mondta, hogy ráfigyeljetek. Ő az én szeretett fiam, ráfigyeljetek. Pásztorokat használt erre, hogy az áldozati bárányt bemutassa Izraelnek és nekünk. És mágusokat használt, hogy bemutassa, hogy ő az, akiről beszéltem. Nem kell tovább várni. Nem kell tovább várni. Eljött az a messiás, akire várakoztatok. Az egyik kérdés, amit én föltettem Izraelben, hogy miért van az, hogy az ortodox zsidók még a mai napig várják a messiást? Mi hiányzik nekik? Nagyon érdekes kérdés. Az egyik válasz az volt, hogy úgy tekintenek rá, mint aki nem tartotta be a törvényt. Minüt között leginkább a bárány a farizeusokkal, a szombatnapon. Nagyon érdekes cikket olvastunk tegnap Enikővel, 25 neves zsidó rabbi írt egy dokumentumot, ami publikus, megnézhetitek mindannyian, ami egy óriási lépés Krisztus felé. Azt mondták, hogy eddig tagadtuk, eddig ellenséges volt a hangulat. De el kell ismerjük, hogy senki más a zsidó népen nem tett többet a Tóra tiszteletért, mint Krisztus maga. Zsidó rabbik. Talán az első lépés arra, hogy Izrael felismerje, hogy nem kell tovább várni. Mert az Isten megmutatta, hogy itt van a bárány. Nem kell több bárány. Nem kell több ezer bárány. És itt van, akiről beszéltem proféciák által. Róla, aki Betlehemben megszületett. Erre használta a pásztorokat, és erre használta a mágusokat. Utána, hogyha az evangéliumokat olvassátok végig, mindegyik evangélium arról szól, hogy vajon felismerik-e a messiást. Krisztus végig azon, hogy csúnyán mondjam, gyötörte magát, és tényleg gyötrődött. Azt figyelte a tanítványaiban, hogy végre megértettétek-e, hogy mit jelent az, hogy messiás. És amikor megértették, akkor elkezdte kijelenteni azt, hogy milyen halála fog meghalni, és hogy fel fog támadni. Kulcsfontosságú, hogy ki van a középpontjában ennek a történetnek. az evangéliumok centrális része Krisztus maga. Nem más. Nem valami másolat. A középpontjában van. Minden rámutatott. Minden rámutatott. Az Ószövetség előre tekintett, a levelek visszafelé magyarázták. Ez van a középpontjában. Ez van a középpontjában. Befejezésképpen hadd mondjak annyit, hogy ha minden erre mutat, ha a pásztorok erre mutattak, ha a mágusok erre mutattak, őszintén mondom nektek, hogy ha mindent elszúrunk az életünkben, ha mindent el is rontunk, ha minden más területen céltévesztünk, de ebben az egyben eltaláljuk a célt, ebben az egyben a helyén van az életünk centruma, akkor győztesek leszünk. Ha viszont minden más területen elérjük a célunkat, minden más területen célba érünk, de ezt eltévesztjük, akkor mindent elvesztünk, és ezt is el fogjuk veszíteni. Isten igéjében ezt olvasok, aki megtalálja az életet, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Én erre szerettem volna a lelketeket, a szíveteket, a szemeteket, a fületeket felhívni. Hogy amikor az Isten pásztorokat használ, nem arra, hogy egy betlehemi másolatot készítsen számunkra, hanem oda mutasson. Amikor elhoz mágusokat, hogy oda mutasson, hogy betöltöttem a proféciát, akkor vizsgáljuk meg mi is. Hogy lehet, hogy minden máshol omlik szét az életem, de ez a helyén van, akkor minden a helyén van. Ha minden máshol sikeres vagy, és minden más bejön, de nem ez van a középpontban, akkor minden el van veszve. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó látni és felfedezni ezekben a történetekben az Atya tervét, hogy a középre mutat. Nem másolt, másodlagos dolgokra. Minden rólad szól. Minden rád mutat, hogy eljött a Messiás. A történelemnek a középpontja. A centrális pontja. Minden rólad szól. A mai bizonyságtételek erre mutattak rá, hogy amíg máshova tekintünk, amíg másra nézünk, addig minden elveszett. De amikor felragyog a Krisztus, amikor felismerjük a Messiást, amikor valaki felismeri a Messiást, akkor minden meg van nyerve. Segíts nekünk felismerni a másolatokat az életünkben, hadd segítsünk egymásnak felismerni a másolatokat az életeinkben. Készítsünk róla fényképet és mosolyogjuk meg, de utána vágyjuk az eredetit, és várjuk a Messiást. Add ezt a fölismerést, és ez járja át a szívünket, melegítse meg a gondolatunkat, a lelkünket, hogy megérkeztél. Itt vagy. Nincs kire várnunk. Eljött az Isten báránya, a megígért, meg profétált Messiás. Ezzel együtt várjuk a visszajöveteledet Jeruzsálemben, és itt Budaörsön is. Az Isten az Atya dicsőségére. Amen. Áldott messiás ünneplést nektek, és talán most